Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 300 éves a Pesti Piarista Gimnázium. Ez egy a három évforduló között, amely a piarista rendet jubileumi év meghirdetésére sarkalta. 400 éve született meg a piarista rend, és 250 éve avatták szenté Kalazanci Szent Józsefet. Most a gimnáziumról fogunk beszélni. Az iskola igazgatója Horváth Pálint 300 év után először nem piarista az igazgatója az iskolának. Kedves Bálint, mennyire vagy piarista? Piarista diák voltál.
Igen, én magam is piarista diák voltam, 1990 és 94 között még a Mikszáth téren működő iskolába jártam, és most már 16. éve talán, hogy itt tanítok. Hát civil vagyok, nem piarista szerzetes, de hát azt gondolom, hogy most már azért nagyon sok minden köt ehhez a tanítórendhez. Szerzetes atyák elfogadtak, támogatják a munkámat. Furcsa érzés ez azért, és kicsit következik ez a helyzet az elmúlt 20-25 évnek a történéseiből, a világnak a változásából. A rendszerváltás előtt ugye 8 katolikus gimnázium működhetett, ebből 2 piarista, Kecskemét és a Budapesti Gimnázium működhetett, és az akkori atyák, akik tanítottak, ebben a 2 iskolában működtek. Így egy-egy iskolára sok szerzetes jutott. Emlékszem, volt olyan év, 90 és 94 között, amikor összesen csak 2 civil tanár tanított engem, az énektanár és a testnevelés tanára. Az összes többi tanárom szerzetes volt. Most azzal, hogy a rendszerváltás után újraindultak a korábban bezárt szerzetesi vagy más katolikus intézmények, meg új alapítású iskolák is működnek most, így hát a piarista világ is bővült, most már 8 városban működik a rend, így a most tanító atyák több intézményre oszlanak meg, így most nálunk összesen 4 tanítanak, így aztán nem csak ebben az iskolában, máshol is nem piarista az igazgató, hanem civil ember, aki éppen alkalmas ott abban a rendszerben, tehát van olyan intézmény, ahol piarista, most is az igazgató van, ahol civil, hát ahogy azt annak a tantestületnek, meg annak az iskolának az érdeke kívánja, ahogy ez ott a legjobban tud alakulni.
300 éves örökség. Hát a piarista iskola, a piarista gimnázium, ha csak a különböző emléktáblákat, meg a frissebb időkből a tablókat nézi az ember, hát a magyar politika történet, a magyar művelődés történet, tudományos élet számos nagy alakja itt szívta magába a tudást és az emberséget. Komoly, szép örökség ez. Egy pár nevet elevenítsünk föl, kik azok, akik mindenki számára jelzik azt, hogy milyen iskola is ez.
Hát nagyon izgalmas ez a névsor. Nem is tudom, honnan kezdjem, talán mivel magyar tanítok, talán kezdem az íróktól. Ugye az iskolának a diákja volt Vörös Marti Mihály, vagy éppen Petőfi Sándor, ugye ide járt Örkény István, Szerb Antal, Pilinszky János.
Eszterházi Péter, hogy fiatalítsunk.
Igen, a nemrég elhunyt Eszterházi Péter, tehát tényleg nagyon tekintélyes ez a lista. Vagy a festők közül Locz Károly, vagy Zicsi Mihály ezeket a padokat koptatta. Aztán ugye magántanuló volt Széchenyi, itt nem járt be az iskolába, de végül is az intézet növendéke volt. Nagyon sok politikus járt ide. Egy-két nevet talán, ugye Perczel Móra, a szabadságharcnak a tábornoka, vagy ugye a újabb időkből Antal József miniszterelnök úr is az iskola növendéke. De több miniszterelnök, miniszter, főpolgármester volt az iskola növendéke, és ez az örökség, ez mindenképpen belengi ezeket a falakat, meg meghatározza ennek az intézménynek a múltját.
Nagyon érdekes volt az Antal kormány, azt hiszem, hogy 4 piarista diák volt az Antal kormányban, pesti diák, Surján László, Rabár Ferenc, és nem tudom még kicsodák, tehát ez is jelzi azt, hogy amikor vége lett az egypártrendszernek, akkor ide ezekbe az intézményekben szocializálódott emberekbe helyezték a bizalmukat a változást akarók.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen sokat töprengek ma is, hogy ennek az iskolának volt egy olyan küldetése, hogy a magyar közéletet, a magyar hazát szolgálni akaró emberek kerültek innen ki. És azt sajnálattal látom azért, hogy nem csak ebben az iskolában, hanem máshol is, a fiatalokban vagy a középiskolákban, középiskolásokban a politika, a közélet iránti érdeklődés az megcsappant. Kevésbé foglalkoznak a fiatalok a közélet ügyeivel, talán nem bíznak benne, vagy a politikusokban nem bíznak, és szerintem pedig feladata lenne már a középiskolának az, hogy a közügyek, a közjó szolgálata iránt felelősen gondolkodni képes fiatalokat adjon aztán az egyetemnek, meg a hazának. És ebben előbbre kéne lépnünk, hogy a mostani iskola is a közélet iránt nyitott, kritikusan gondolkozó, a szegényekért iránt is felelősséget vállalni képes diákokat neveljen. Mert azt gondolom, hogy pont az Antal kormány, a kamikáze kormánynak a tagjai azért nagyon sokat tettek, ha nem is voltak akkor könnyű helyzetben. Ugye most, mikor visszagondolunk a rendszerváltásnak az éveire, akkor sok mindent jobban látunk, meg bölcsebbek vagyunk, akkor azért nem volt könnyű az átalakulásnak az űrzavarában egészen pontosan látni bizonyos eseményeknek a következményeit. Nem tudhatjuk, hogy bizonyos döntések mögött milyen olyan okok húzódnak meg, amik ma talán nem is látszanak, akkor meg nagyon fontosak voltak.
Készültek a jubileum esztendő méltó megünneplésére, mi az, ami a nagy nyilvánosság, mi az, ami az öreg diákok, mi az, ami a mai diákok számára emlékezetessé teszi majd ezt az esztendőt.
Jubilómi évet terveztünk. Úgy láttuk, hogy azt, hogy ezt a 300 évet meg tudjuk ünnepelni, ennek a gazdagságát megérthessük, közelebb tudjuk hozzá kerülni. Ez nem elég egy ünnepi esemény, hanem több műfajú programra van szükség. Ezért 2016. november végén a rendalapítónk Kalazanci Szent Józsefnek az iskolai ünnepén kezdtük el az ünnepségsorozatot, és ez tart körülbelül 2017. december közepéig. Ugye maga az a tanév, amiben most vagyunk, ez a 300. tanév, de az iskola alapításának évfordulója az majd a következő tanévnek a novemberében lesz. Tehát ez a jubileumi év, ez 16 novemberétől egy éven keresztül tart. És amikor az ünnepségeket terveztük, akkor fontosnak láttuk azt, hogy a diákokhoz is közel tudjuk hozni ezt a 300 évet. Tehát legyenek olyan programok, amik talán nem nyilvánosak, meg nem a külvilágnak, vagy éppen a sajtónak szólnak, hanem itt belül zajlanak az iskola falai közül, és valamilyen módon bevonják a most idejáró diákokat, hogy ők is érezhessék, átélhessék ennek a gazdag történelemnek ezeket az ünnepi pillanatait. Ugye mondtam, hogy 16 novemberében kezdődött egy ünnepi szentmisével, tanárok személyes visszaemlékezéseivel ez az ünnepség. Aztán decemberben bemutattuk a Dániel játékot, ez egy középkori liturgikus dráma, amit az iskola kórusa, öreg diákok és tanárok mutattak be itt a Piarista kápolnában. 17. januárjában pedig egy ünnepi hangversenyt tartottunk. Itt öreg diákunk Vashegyi György kiváló karmester közreműködésével az Orfeó zenekar és a Purcell kórus adott egy koncertet. És sorjáznak majd a programok. A következő az a Piarista kórus találkozó lesz februárban. Itt 6 iskolából körülbelül 300 gyerek fog majd együtt énekelni a kápolnában, együtt is, meg együtt váltva koncerten. Lesz aztán öreg diák találkozó majd májusban, ahol igyekszünk összegyűjteni az összes olyan diákot és tanárt, aki valaha itt tanult vagy tanított. Lesz akkor emléktáblaavatás, beszélgetés, találkozások, előadások, zenés programok, lehet leülni, meginni egy jó pohár bort és feleveleníteni a régi túraemlékeket, vagy éppen iskolai emlékeket. Lesz orgonaavató koncert még ebben az évben. És hát a nagy ünnepi eseményekre talán inkább 17 őszén kerül sor, ekkor lesz annak a kiállításnak a megnyitója, amit a Budapesti Történeti Múzeumban szervezünk. Ez a kiállítás egyszer emlékezik meg a budapesti iskolának a 300 évéről, illetőleg a magyar piarista rendtartományról is, ugye a 400 éves évforduló kapcsán. Lesz egy történeti konferencia majd decemberben, és hát talán a legfontosabb esemény számunkra az ünnepi szentmise december 1-én itt a Piarista kápolnában. Mivel ez ugye Pest városának első iskolája, ezért nagyon remélem, hogy sikerül a Városházán egy ünnepélyes program keretében erről az eseményről is megemlékezni majd. Ez is valamikor ugye november folyamán kerül sorra.
Engem úgy meglepett Pest város első iskolája. Hát mi volt az előtt? Nem volt iskola Pesten?
Középiskola nem volt, úgyhogy ugye Budán működött egy jezsuita iskola, aki ugye középiskolába akart járni, annak valahogy át kellett jutni a folyón. Tehát ez egy hiánypótló intézmény volt ilyen szempontból a 18. század elején, és az az érdekes, hogy nem csak közvetlenül Pestről, hanem a megyéből, meg Nógrádból is érkeztek ide diákok. Ugye érdekes az is, hogy aki még egy 100 évvel később is jó iskolába akart adni a fiát, mint mondjuk ugye Petőfi Sándornak az apja, akkor ide küldte a piaristákhoz, hogy akkor itt tanuljon. Persze Petőfi sok iskola saját diákjának tudhatja, tehát nem akarunk idegen tollakkal lékeskedni, de ide is járt egy rövid ideig. Azt gondolom, hogy most, amikor ugye sok katolikus iskola van Budapesten, picit más az intézmény szerepe, azzal mindenképpen megkülönbözteti magát a többiektől, hogy fiúiskola, hagyományosan működő fiúiskola. Ilyen már ugye nem sok van az országban, még az esztergomi Ferences iskola ilyen, illetőleg a pannonhalmi bencés kollégium.
De az mind a kettő bentlakásos, ez pedig azt hiszem, hogy bejáró diákok iskolája.
Így van, itt nincsen kollégium, itt hazamennek a...
És hány évfolyam? 8-6?
6 évfolyamos fiúiskola, tehát 12 osztályunk van összesen, jelenleg 374 tanuló van az iskolában. Ha végignézzünk a 300 év történetén, akkor amikor elindult az iskola, akkor 160 diák iratkozott ide be, ugye 1717 november elején, de volt olyan, amikor majdnem 700-800 tanuló volt az iskolának, tehát most ez valahogy középen van. Ez elég érdekesen hullámzott így a történelem sorsfordulói között ez a létszám. Thank you.
amíg a paptanárok voltak túlsúlyban egy-egy iskolában, egyháziskolában, akkor szinte napi 24 órában és a nyári szünetet is beleértve a diákok rendelkezésére tudtak állni a tanárok, és hát ez volt az egyik nagy erényük, előnyük az egyházi iskoláknak, világi tanároktól, akár egy világigazgatótól is, családos emberektől ezt nem lehet elvárni. Ezzel együtt többlet munkát egy átlag iskolához képest nyilván elvárnak tanártársaiktól.
Nem szívesen határozom meg az intézményt más iskolákhoz képest. Én azt látom, nagyon sokat dolgoznak a kollégák, szerintem máshol is egyébként, és biztos, hogy valami átragad abból az időből, amikor csak szerzetesek tanítottak itt. Tehát ez az odaadás, ez a folyamatos rendelkezésre állás, ez azért ez most is jellemző az iskolára. Igyekszünk nagyon igényesek lenni, és sokat foglalkozni a diákokkal. Az is látszik azért, hogy nem szabad a jelenlegi időket összevetni mechanikusan a, nem tudom, 20 vagy 50 évvel ezelőtti világgal, hiszen a gyerekek is változtak, meg az elvárások is. Ha megnézzük azért a 20-30-40 évvel ezelőtti órarendeket, meg órahálókat, azért azt látjuk, hogy a tanároknak egy héten azért kevesebb órát kellett megtartani, mint most. Tehát azért most ugye egy 24 óra kötelező a kollégáink számára egy héten. Azért emellett a dolgozatjavítás, meg a készülés, meg a megújulás, meg az olvasás is jó lenne, hát nehéz még plusz munkákat elvárni. Ezzel együtt azt látom, hogy ami nagyon jellemző volt az iskolára, hogy sokat kirándulunk, ez most is igaz, most éppen a téli sportnapok vannak, és hát minden osztályunk valahol kirándul, vagy éppen siel, minden gyereket igyekszünk elvinni, tehát nem egy közös nagy túra van, hanem hát osztályonként most járjuk az országnak ezeket a latyakos havas tájait, és visszük a fiúkat. Ugyanígy nyáron is, hát osztályonként szerveződik nagyon sok túra, tehát átlagosan két túrára minden osztályt elviszünk, ahol az osztályfőnök még ilyen szorgalmasabb és elhivatottabb, vagy éppen még jobban ráírott van, hogy három túrát, egy gyalogtúrát, egy biciklitúrát, meg egy vízitúrát is szervez a diákjainak.
Ha nem is a legjobb a versenymutatók szerint, de ott van az élvonalban az iskola. Mi az erőssége, valamikor a természettudományokban jeleskedtek, akkor csak a műszaki pályára, meg tudós szakokra mehettek innen a diákok, tanári pályára nem, és hát most számtalan egyháziskola van. Hogyha megkérdezik az igazgatót, melyek azok a kitörési pontok, amelyek révén ez az iskola megkülönbözteti magát más iskoláktól.
Ugye a 90-es években a versenyistálló jelzőbe skatujázódtunk be egy kicsit, azért is, mert talán Budapesten az egyetlen katolikus fiúiskolaként működtünk, ugye a lányok a patronába tudtak menni, de aki katolikus iskolát keresett, az nem nagyon talált másikat Budapesten. Emiatt, aki katolikus iskolát keresett, mind idehozta a gyermekét. Most nem ez a helyzet, tehát sok katolikus iskola van, kisebb a túljelentkezés. Ugyanakkor azért megőrződött az iskolának ez az igényes minőségi munkára törekvő jellege, ezért azok a szülők, akik hozzánk hozzák a gyereküket, azért ezt várják továbbra is az iskolától, és szerintem ezt továbbra is nyújtjuk. De nem nevezném magunkat versenyistálónak, én azt mondanám, hogy biztonságos, jó közösségeket működtető, igényes iskolát szeretnénk, ahol a rossz teljesítménnyel, meg a hitvány munkával továbbra sem vagyunk elégedettek, és bizony többször is rákérdezünk, hogyha valamit a diákjaink nem igényesen, vagy nem tisztességesen készítettek el. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az idejáró diákok itt jól érzik magukat. Tehát olyan iskolát semmiképpen nem szeretnénk, ahol félni kell, vagy amit a gyomorgörcs jellemez. Én azt gondolom, hogy egy barátságos, közösségi, de azért komoly követelményeket támasztó minőségi katolikus iskola vagyunk. És hogy ez egyébként a listákon mit jelent, szerintem ez kevésbé érdekes. Ezek a listák bizonyos szempontból azért bizonytalanok. Én azt gondolom, nem kell szégyenkeznünk egyébként, ha megnézzük ezeket, de nem az a célkitűzés, hogy nem tudom, itt az első 10-ben, vagy 20-ban, vagy hányban legyünk. Fontosabb talán az, amiről kevesebbet beszélünk, ez a pedagógiai hozzáadott érték. Ez sokkal nehezebb mérni, de talán ez fontosabb, mint hogy ilyen elég bizonytalan, sokszor elég bizonytalan rangsorok alapján hova helyezik az iskolát.
Mennyire hűségesek a piarista öreg diákok egykori alma máterükhöz? Vannak-e dinasztiák, ahol a dédpapa is már ide járt, és most a dédunoka ide jár?
Sok olyan diákunk van, akinek a hozzátartozói édesapja, nagyapja vagy unokatestvére ide járt, és ez jó, mert van valami fajta folytonosság, keresik azt a hagyományt, ami mindig is jellemző volt az iskolára. De örülünk azoknak is, akik valamiért hallanak arról, hogy ez az iskola vonzó, és jól működik, és szívesen hozzák a fiaikat. Fontos feladat, hogy az öreg diákjainkkal jó kapcsolatban legyünk, és hát ez a jubileumi év, ez kifejezetten egy jó alkalom arra, hogy mindazokat megszólítsunk, akik valaha ide jártak. Ezért is tervezünk öreg diák találkozót, vagy éppen öreg diák foci tornát majd 17 szeptemberében.
A város legértékesebb, legrangosabb pontján helyezkedik el az iskola, a belváros szívében, az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél. Előnye vagy hátrány, hogy ilyen helyen van az iskola, illetve miben előny, miben hátrány? Egy rendes focipályájuk, szabadtéri mondjuk nincsen, de a kilátás az ablakokból gyönyörű.
Nagy előny az, hogy a közlekedés az kiváló, hiszen két metróvonal az összes buszjárat, tulajdonképpen a kettes villamos, vagy még a budai villamosok is közel állnak meg az épülethez.
És tehát még vízibusszal is lehet jönni.
Bármilyen módon meg lehet közelíteni az épületet, ez mindenképpen jó. Az is nagyon jó, hogy a Mikszát térhez képest, ugye, hova az 50-es évek elején áttelepítették kényszerű módon a gimnáziumot, egy sokkal világosabb, új felújított épületben vagyunk. Nagyon izgalmas azt látni, hogy a Mikszát térhez képest, ahol szűk helyen voltak a fiúk sötét folyosókon, és mindenféle ilyen fegyelmi probléma támadt emiatt, most egy világos, tiszta épületben, ahol nagy terek vannak, mennyivel kevesebb a fegyelmi probléma, mennyivel egészségesebb az a környezet, ahol most vagyunk. Ez óriási előny. Tágasak az osztálytermek, elférnek a gyerekek, szívesen vannak itt. Abból is látszik, hogy délután is sokan nem mennek haza, mert jól érzik itt magukat. Mindenképpen jó lenne persze, hogyha lehetne egy szabadtéri füves focipálya, vagy műfüves focipálya, ahol lehetne játszani, és a fiúk kifuthatnák magukat, meg a tanórák során felgyülemlet, mindenféle feszültséget, meg nyugtalanságot. De nagyon jó, hogy van egy nagy tornatermünk, ami majdnem háromszor akkora, mint ami a Mikszát téren volt, tehát ebben azért szabályos röplabdapálya elfér, végre tudunk hazai kosármeccseket rendezni, tehát van jó lehetőség a sportolásra végre.
Pasaréti Ferences templomban kántorkodik is Bálint, és hát ezer szál köti a ferencesekhez is. Piarista diák volt, piaristák, ferencesek. Melyik szellemiségtől, karizmától mit kap az igazgató? Gazdagítja-e egyik a másikat?
Pasaréti Ferences templom mellett lakom, és hát ahhoz a plébániához tartozom több mint 35 éve. Erős szállal kötődöm a ferencesekhez is, és mivel zenetanárként kezdtem a tanári pályámat, ettől nem áll messze a kántorkodás, úgyhogy a Déri András karnagy barátomat gyakran helyettesítem, vagy hát mindenféle közös zenei rendezvények szervezésében is azért még időnként részt veszek. Nem szívesen hasonlítok össze két szerzetes rendet, az a jó, hogy mind a kettő nagyon markáns arculattal rendelkezik, és azt gondolom, hogy hát az evangélium hirdetése, az örömhírnek a hirdetése az mind a kettő számára közös feladat és közös öröm. Más kérdés, hogy hát ezt a piaristák a tanításon keresztül végzik, a ferencesek meg többfajta szolgálattal teszik ezt az ország különböző helyein. Azt gondolom, hogy mind a két rendalapító karizmájában nagyon sokat meríthet a mai világ embere. Mind a két karizma nagyon érvényes most is, hiszen az anyagiasodó világunkban a Szent Ferencnek erre a szegénységére, hogy ne ragaszkodjunk a világ dolgaihoz, erre nagyon nagy szükségünk van, és a modern világunkban nagyon érzékeljük azt is, hogy a tanulás, a önmagunknak a változtatásának képessége, a teremtett világ jobb megismerése talán még fontosabb, mint eddig. Tehát azt gondolom, mind a két szerzetes rend nagyon sokat tud adni a mai idők emberének.
Horváth Bálint, köszönöm. Hamarosan kezdődik a 300. tanéve a Piarista Gimnáziumnak. Ebből az alkalomból jubileumi évet hirdetett a rend. Horváth Bálinttal, az iskola igazgatójával beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.